Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Hát mikor változik el a föld? Például egy földrengésnél. Olyan nagy földrengés is lehet, hogy a hegyek beleomlanak a tenger közepébe. És tudjátok, biztos sokat hallottatok arról, hogy az emberi történelem végén, ahol most járunk, közel a Jézus Krisztus visszajöveteléhez, a Biblia azt mondja, sokféle természeti katasztrófa történik a világon. És talán ti is hallottatok, vagy a szüleitek beszélgetnek róla, vagy éppen képkockát láttatok a televízióban, vagy hallottátok a hírekben, most is óriási árvizek voltak sokfelé, nagyon veszélyes időjárás. És hát a mi országunkhoz valahogy nagyon kegyelmes a Jóisten, mert még olyan igazán nagyon-nagyon csúnya természeti katasztrófa nem ért minket, de ki tudja, hogy lesz holnap vagy holnap után, mert a mi földünkön nagyon megbomlott a természetnek a rendje, a sokféle téves emberi beavatkozás miatt, és ki tudja, ti gyerekek, ahogy nőttök föl, vagy még gyerekkorotokban, ti is kerülhettek valamilyen természeti katasztrófába. És ugye az ember nagyon tud félni. Vannak gyerekek, akik már akkor is félnek, mikor villámlik, meg mennydörög. Nem tudom, ti szoktatok-e félni. Vannak gyerekek, mikor nagyon fúj a szél, kint villámlik, mennydörög, akkor már nagyon félnek. De mit is tanultunk, melyik bibliai igét? Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, még akkor se, ha hegyek omlanának tenger közepébe. És miért nem fél a hívő felnőtt és a hívő gyerek ezektől? Mert tudjuk, hogy a Jóisten az egész világ mindenség ura, és az egész természeté. És csak egy kis történetet elevenítek föl az evangéliumokból, mikor Jézus a földön járt, akkor ott tanított a galileai tónak a környékén, és ez a galileai tó nagyon hasonlít a mi Balatonunkhoz. Nem tudom, nyaraltuk-e olykor a Balatonnál, és tudjátok-e, ott is nagyon nagy vihar tud keletkezni. De hát a galileai tó az sokkal mélyebb, mint a Balaton. Azért lehet, hogy tudja is némelyik közületek, a legmélyebb helyen is csak 11 méter mély, a galileai tó meg 50 méter mély. És olyan nagy vihar tud keletkezni, hogy még a Jézus tanítványai, akik mindig ezen a tavon haláztak, és nagyon tapasztaltak voltak, hogy kell egy viharban védekezni, amikor egyszer mentek át a tó egyik partjáról a másikra, akkor annyira veszélyes vihar volt, hogy már attól féltek, hogy mindjárt oda vesznek. És eszükbe se jutott egy jó darabig, hogy Jézus, aki elfáradt az egész napi tanításban, gyógyításban, volt egy ilyen kis kabina a halászbárkának az alján, hogy ő ott alszik mélyen. Olyan fáradt volt, hogy még a mennydörgésre, a nagy vihar hangjaira se ébredt föl. A tanítványok aztán egyszer csak észbe kaptak, és ilyetten mentek oda, és azt mondták, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Látjátok, ilyen az ember. Elfelejt a Jóistenhez segítségért folyamodni, és mikor bajban van, akkor mindjárt szemrehányást tesz neki, és feltételezi, hogy elfeledkezett rólunk. De Jézus csak szeliden megkérdezte őket, miért vagytok ilyen kicsinyhitűek? Hát ha én itt vagyok, akkor ti mitől féltek? És azt olvassuk, hogy szépen fölment a fedélzetre, és csak ennyit mondott a viharnak. Hallgass, és némulj el. És azt mondja a Biblia, abban a pillanatban lett a nagy csendesség. Én a Balaton mellett nőttem föl, és ott tudom, hogy milyen nagy vihar, tomboló vihar tud lenni, és azt is milyen, amikor olyan mély csend van. És úgy elképzelem, milyen az, amikor a nagy vihar egy pillanat alatt átvált. Néma csendre, és tükör sima lesz a víz. És azt tudom mondani nektek, hogy a Jóisten, miki az egész világ mindenségnek, és a természeti erőknek az ura, hogy ha ő meg akar szabadítani minket, akkor csak annyit mond, hogy hallgass és némulj el. És ezért arra bátorítalak titeket, hogy ne féljetek se a viharban, ne féljetek a természeti katasztrófába kerülnénk akkor se, hanem rögtön az jusson eszünkbe, hogy a Jóistent hívjuk segítségül. De tudjátok, hogy mikor lehet a Jóistent segítségül hívni? Ha nagyon vigyázunk arra, hogy minden vétkezésünk, minden, amit helytelenül szóltunk vagy tettünk, azt aznap este elrendezzük a Jóistennel, bocsánatot kérjünk, és szívből igyekezzünk az ő szeretet törvényét megtartani. Ha ezt tesszük, akkor bármilyen bajba kerülünk, nincs miért félnünk, még ha hegyek mennének a tengerbe, akkor se, mert a Jóistennek csak ennyi, hogy a mi kérésünkre szól, hallgass és némulj el. És elcsitul a vihar, és megment bennünket bármilyen veszedelemből. Menjetek akkor a helyetekre szépen, és a 46. Zsoltárban van az az ige, amit tanultunk. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk alapigeként mai vallástételi istentiszteletünkön János evangéliuma 8. fejezetének az 51. versét. János evangéliuma 8. fejezetéből idézem az 51. verset, amely így hangzik. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Ez az ige azért nagyon meglepő és elgondolkoztató, mert nagyon egyszerű feltétel mellett egy igen nagy dolgot ígér. Elolvasom még egyszer. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mi a nagy dolog, amit ígér? Nem lát halált soha örökké. És mi az egyszerű feltétel, amit mond? Aki megtartja az én beszédemet. És Jézus ezt ámen, ámen, amit így fordít a Bibliák, bizony-bizony bevezetéssel mondja, tehát maximálisan, kettőzötten megerősíti, hogy ez így igaz. Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Gondoljuk át együtt, hogy ez egyetlen mondat, ez a nagyon megerősített, nagy súlyú jézusi kijelentés, milyen üzenetet közvetít a mi számunkra. Először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi emberek mit értünk halálon. Úgy közönségesen, általánosan. Hát mindnyájan tudjuk, azt értjük rajta, amikor e világi életünk véget ér, mert az élet kialszik, mert a kapcsolatok szétesnek a szervezetünkben, és az összes életfunkciók megszűnnek. De a Szentírás, és különösképpen Jézus a halál fogalmának a mélyebb és pontosabb megismerésére akar bennünket elvezetni. Ugye a Szentírás szerint a bűn oka a halál. A bűn és halál, ez a két fogalom a lehető legszorosabban összefügg. Ugye a Római Levél 5. fejezetének a 12. versében olvassuk, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. És a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egy másik igét is idéznék, egy rövid mondat, de nagyon tanulságos. A Korintusiakhoz írt 1. levél 15. fejezetének az 56. verse, amely azt mondja, hogy a halál fullánkja a bűn. Tehát azt mondja, a bűn az a gyilkos méreg, ami ha belénk kerül, a halált okozza. Tehát a halál fullánkja a bűn. És ebből következően mondhatta Jézus azt, ami a legszorosabb párhuzama a Szentírásban ennek az idézett igének, János evangélium a 8. fejezete 51. versének. Ez János evangélium a 5. fejezetének a 24. versében van, amikor Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja az én beszédemet és hisz annak, az nem megy a halálra, hanem átment a halálból az életre. Tehát, mintha azt mondta volna Jézus, hogy ha a bűn mérge tisztulóban van az életünkben, ha ráléptünk a bűntől szabadulás, a gyógyulás útjára, ez olyan, mint egy nagy irányváltás, vagy útváltás, mint ha átmentünk volna a halál útjáról az élet útjára. És ugyanennek a logikának alapján mondja a Szentírás, hogyha valaki azonosul a bűnnel, kiegyezik a bűnnel, amit ugye a Biblia hogy is határoz meg, az Isten szeretet törvényének, egyetemes erkölcsi törvényének az ellentéte, az én középpontuságnak, az egoizmusnak, minden, akár gondolati, akár érzelmi, minden árnyalatnyi megnyilatkozása, ez mind az a halálos méreg, ami végül az embernek a halálát okozza. És azt mondja a Szentírás, hogy ha mi kiegyezünk a bűnnel, ha mi békességben élünk a magunk önzésével, én középpontuságával, és nem vesszük fel vele a küzdelmet, akkor valóságban akkor is halottak vagyunk, az Isten szemében halottak, hogyha élőnek látszunk, és élőnek tartatjuk magunkat, és élőnek tartanak mások. Ugye az Efézusi levél második fejezetének az első versében így olvassuk, azt írja az apostol a efézusi gyülekezet tagjainak, hogy egykor ti holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És ismeretes Jézusnak az a nagyon érdekes mondás, amikor valaki készséget nyilvánított arra, hogy Jézust kövesse, úgy, mint a többi tanítvány, vagyis Jézus munkatársai közé szegődjék, de azt mondta, hogy hát előbb még azért szeretné eltemetni az atyát, még majd amíg ő meghal, addig még nem, majd egy bizonyos késedelemmel, ha meghalt az édesapja. És Jézus azt mondta neki, hogy hagyd, hogy a halottak temessék az ő halottaikat, te pedig jöjj és hirdesd az Isten országát. Vagyis azt mondta neki Jézus, szép dolog, hogy gondoskodni akarsz az édesapádról, és gondoskodj is róla, de az nem lehet ok arra, hogy halogasd azt, hogy kövesd a Krisztust, hogy az Isten országát hirdetni kezdjed, mert ez olyan sürgős munka, hát itt olyan tragédia van, itt nap mint nap halottak temetik a halottaikat. Itt annak az igének hangzani kell, ami embereknek életet adhat, ami embereket ahhoz segíthet, hogy átmenjenek a halálból az életre. Ó, bár csak mi is így látnánk, ahogy Jézus mutatta, hogy úgy elszörnyednénk ezen a tragédián, hogy itt a mi földünkön halottak temetik a halottaikat, és bár csak úgy éreznénk, hogy minden kényelmeskedés, minden halogatás, hogy mi az Isten országa örömhírét igazán képviseljük, és továbbadjuk más embereknek is lehetőséget kapjanak, hogy átmenjenek a halálból az életre. Ez nem tűr halasztást, tehát itt nem lehet tétlenkedni, itt nem lehet lelki restségben maradni. Aztán ugyancsak ide tartozik Jézusnak egy különleges mondása, ezt találjuk Máté evangélium a 10. fejezetének a 28. versében, mikor Jézus azt mondta, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hát ettől már csak félünk, félünk a betegség általi, a baleset általi haláltól is, de még jobban, hogy valamilyen bűncselekmény áldozatai leszünk, vagy netán a hitünkért való mártíromságtól, szóval az erőszakos haláltól még jobban, mint a közönséges betegség vagy baleset általi haláltól. És Jézus mégis azt mondta, ne attól féljetek, aki a testet ölik meg, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gehennában, ugye, ami a kárhozatnak a szimbóluma, vagyis a kárhozatban. Tehát Jézus azt mondta, hogy az a legnagyobb baj, ha a lelkünk fertőződik bűnnel, és még ha akár erőszakos halál áldozata is vagyunk, de a lelkünk szabadult a bűntől, hogyha elindultunk a gyógyulás útján, ha hűségesen elfogadtuk az Isten kegyelmét, és annak megfelelően éltünk és cselekedtünk, akkor nem pusztíthatnak el, mert feltámaszt Jézus az utolsó napon is, és örök életet ad. De ha ellenben a bűn mérgét beengedjük, vagy ott tartjuk az életünkben, ha kiegyezünk vele, akkor végül a kárhozat az osztályrészünk, ami a megsemmisülés, ami az életjogának az örök elvesztése, ami az emberi személyiségnek a teljes megsemmisülése. Ugye, hogy milyen különösek is vagyunk mi emberek, valahogy a mi gondolkodásunk nagyon balga. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy az emberek teljes életükben rabok a haláltól való félelem miatt. Miért nem bujkál olykor bennünk a félelem, nem vagyok-e esetleg már rákos, csak nem is tudok róla. Vajon elindulok a útra, nem ér-e valami baleset, vagy van, aki fél attól, hogy nehéz idők jönnek, és netántán még a hitért, mártíromság is lehet az osztály része. Szóval ezektől a dolgoktól nagyon tudunk félni. De félünk-e a bűntől, ami a halálnak a fullánkja? Félünk-e attól, hogy a bűnnek a mérge az ott van, és ott marad az életünkben? Valahogy a mi látásunk az egészen más, mint az Istené, és valahogy nagyon gyarlóak vagyunk ezen a téren. Szeretnék egy hasonlatot mondani. Körülbelül úgy viszonyulunk mi ehhez a dologhoz, mint most ugye mindenki olvas arról, hogy sajnos Afrikában még mindig terjed, és még mindig ijesztő. Ugye nyilván a szakemberek tudják, hogy ha még egy kicsit így megy tovább, akkor iszonyú lehet ez az ebola járvány, és már is iszonyú, de ugye még tovább terjedhet, ugye megvan a fertőzés terjedésének a maga matematikai törvényszerűsége. És olyan, hogyha mi a bűnt nem tekintjük a halál fullánkjának, és a bűnnel könnyelműen is felszínesen viszonyulunk hozzá, akkor körülbelül úgy csinálunk, mintha valaki rettenetesen fél, elmegy Afrikába, és azt mondja, hogy rettenetesen fél, hogy megfertőződik és meghal az ebolában, de közben teljesen könnyelműen is felelőtlenül fertőződik azzal, amivel fertőződni lehet, és mellőzi a higiéniát. Na most ez a kis gyarló hasonlattal próbáljuk megérteni, hogy így vagyunk mi, hogy nagyon félünk a haláltól, szeretnénk üdvözülni, ezt ha valaki megismerte az evangéliumot, akkor nagyon szeretne üdvözülni, és a világért se szeretne elkárhozni, de különben azzal a bűnnel, ami a halálnak a fullánkja, azzal meg rettentő könnyelműen viszonyulunk. Ez egy nagyon-nagyon balga magatartás. És tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért viszonyulunk mi így a bűnhöz? Hát mert egyrészt eleve fertőzöttek vagyunk vele, mert a bűnre való hajlammal születünk. Aztán az egész környezetünk, nem is tudom milyen százalékot mondjunk, mekkora százalékban a bűn törvénye szerint él, tehát az egész közeg, amiben élünk, ugye az én középpontuság, az egoizmus törvénye szerint él, különösen a végidőben. Ugye így mondja a Biblia, az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők. Ugye ez mint a ragály, ez a szemlélet, ez a gondolkozásmód, a féktelen individualizmus, és a csak magamra gondolás és a magam érdekeinek a hajszolása. Tehát egy ilyen környezetben, ahol ott nagyon-nagyon könnyű a bűnhez könnyelműen viszonyulni, a bűnt megszokni, és a bűnnel, ami életünkben kiegyezni. És tegyük fel azt a kérdést, akkor hogyan lehet az ember élővé, hogyan mentesülhet ettől a halált okozó bűntől? És ez az ige, amit olvastunk, ez az nagyon egyszerű feltétellel, amit mond, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, illetve ha valaki megtartja az én beszédemet, az nem lát halált soha örökké, tulajdonképpen közvetve választ ad, hogy a halált okozó bűnnek mi az ellenszere, és azt mondja az Isten beszéde. Ugye vannak ilyen nagyon jól ismert igék, például, csak nem gondolunk bele az értelmébe, mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. 119. Zsoltár, 8. verse, gyakran idézett ige, de belegondolunk az értelmébe. Mi módon őrizheti meg tisztán, akár az ifjú, akárki, az ő útját, ha nem, mitől lehet, hogyan lehet a bűntől szabad, ha nem a te beszédednek megtartása által. Ebben mi van benne? Semmilyen más úton nem. Ez az egyetlen lehetőség, hogy a te beszéded megtartása által a halált okozó, a halál vírusát, vagy a halál csíráit hordozó bűntől szabaddá váljon. Ez az egyetlen lehetőség rá, más nem. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy Isten beszéde? Ugye azt mondja, te beszéded megtartása által. Ugye ebben nagyon meggyengült a hit a mi világunkban. Ugye a Szentírás ihletettségét egyetlen keresztény felekezet sem tagadja formálisan. De hogy a Biblia igéi úgy, ahogy szólnak az Isten beszéde, ebben nagyon meggyengült a hit. De a Szentírásban ez változatlanul fennáll. Én szeretnék egy igét idézni, a Tesszalonikai első levél 2. fejezetének a 10. versét. Nagyon szeretem ezt az igét, olyan nagyon egyértelmű, és olyan nagyon határozott. Tehát Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt első levele, második fejezetéből idézem a 10. verset, az apostol ezt írhatta az egykori tesszalonikai hívőknek. 13. vers, tehát Tesszalonikai első levél, második fejezet, 13. vers. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hát nem tudom, vajon ma rólunk is lehetne ezt írni, a mi gyülekezetünkről, személy szerint rólunk, hogy emberek által hirdetett Isten beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint ahogy valósággal az is, és azt is el lehet rólunk mondani, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos Biblia vers, és felteszem azt a kérdést, alapvetően különbözik Isten beszéde az emberi beszédtől? Ugye Jézus azt mondta, hogy ilyen kifejezéseket használt, hogy vannak beszédek a mi földünkön, amelyek Isten szájából származnak. Ugye ismerjük az igét, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És azt is mondta Jézus, hogy a beszédek, ugye hiszen ő is isteni személy, és az Atya akaratát közvetíti, azt mondta, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Érthető tehát, hogy az Isten beszéde a halál ellenszere? Pontosabban a bűn ellenszere, és ezáltal a halál ellenszere? Mert azt mondja, hogy lélek és élet az én beszédeim a ti számotokra. Egy helyen a Szentírás nevezi az Isten beszédét életbeszédének. Ugye amikor a Filippi levélben azt írja a gyülekezetnek, hogy ti legyetek fedhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, életnek beszédét tartva elébük. Ugye milyen fontosak ezek a bibliai fogalmak, az Isten beszéde, az lélek és élet, az életnek beszéde, az a bűnnek és ezáltal a halálnak az ellenszere. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy miért? Hát azért, mert ez így mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, Isten a megtestesült szeretet. Azt is mondja, hogy ő a megtestesült igazság. Isten nagy igazságú és nagy irgalmasságú. És mivel Isten tökéletes lény, azért az ő jelleme és az ő beszéde között nincs különbség, nincs eltérés, nincs ellentét. Az Isten tökéletes jelleme jut kifejezésre az ő beszédében. Ezért az ő igéje, az ő beszéde igazság. A bűnnek, a hazugságnak az ellenszere. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy munkálkodik bennünk ez a beszéd? Tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké, arra utal, hogy az Isten beszéde teremtő hatalom. Ezért írja Pál apostol, hogy munkálkodik is azokban, akik hisznek. Hogyan teremtő hatalom az Isten beszéde? Úgy teremtő hatalom, hogy egyrészt leleplezi bennünk a bűnt, a bűnnek a hazugságai, szinte írtja belőlünk, mint valami vírusölő a bűnt, ha helyesen viszonyulunk hozzá, erről szeretnék az igehirdetés utolsó részében szólni. Ugye mindnyájan ismerjük ezt az igét, csak talán nem gondolunk bele eléggé a zsidókhoz írt levélben, amikor azt mondja, Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mi van ehhez hasonló, az Isten beszédéhez hasonló, amely az ember lelki világának a legrejtett zugaiba képes behatolni, amely mint egy élő és ható fegyver ott írtja a bűnnel való kiegyezést, kinyitja az ember szemét rá, ellenségeskedést tud szerezni az emberben a bűnnel szemben. A másik oldalról pedig belénk tud pántálni tiszta, szent, isteni gondolatokat, tiszta, önzetlen, jóra való késztetéseket, Ezért mondta Jézus főpapi imájában, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Tehát az Isten igéje meg tud szentelni egy embert, meg tudja változtatni, igaz bűnösből igaz emberré tudja változtatni. De most az a kérdésünk, hogy mikor tud hatni így az Isten igéje. Jézus ezt nagyon egyszerűen mondta, aki megtartja az én beszédemet. Érezzük, hogy ez mennyire fontos. Az előbb véletlenül nyelvbotlásból így mondtam, aki hallja az én beszédemet, de éppen hogy nem az, hanem aki megtartja az én beszédemet, mondja Jézus. És ugye említettem, hogy ennek az igének a legfontosabb párhuzama János evangéliuma 5. fejezetének a 24. verse, ahol Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet és hisz annak, akkor nem megy a halálra, hanem átment a halálból az életre. Ugye értjük, hogy mit jelent az, hogy hallja az én, meghallja az én beszédemet és hisz annak, teljes bizalommal rátámaszkodik, akkor jön ez a következmény, másképpen nem. És szeretném megkérdezni, hogy Jézus mondott óvásokat azzal kapcsolatban, hogy más dolog az Isten beszédét hallani, és más dolog megtartani? Hát a legnevezetesebb a hegyi beszéd záró hasonlata. Kit nevezett Jézus bolond embernek? Aki hallja az én beszédemet, de nem cselekszi meg, nem tartja meg. Mert itt nyilván azokról van szó, akik meghallották, akik felfedezték annak az igazság tartalmát, akik elvben vallják, hogy hiszik, de mégsem cselekszik. Megkérdem, nem ez a legnagyobb balgaság? Ha az Isten igéje meggyőzi az elmémet, hogy igazság, leleplezi bennem a bűnt, késztet a jóra, és én azt mondom, ámen, úgy van, egyetértek vele, de mégsem cselekszem. Ez a legnagyobb balgaság. És Jézus világossá tette, hogy az efféle viszonyulás Isten igéjéhez senkit sem fog megmenteni az örök életre. Akik csak így viszonyulnak Isten igéjéhez, hogy hallja, de nem cselekszi, azokra nem érvényes az, hogy átment a halálból az életre, hanem csak aki hallja és hisz annak, és csak aki megtartja, arra érvényes az ígéret, hogy nem lát halált soha örökké. Jézus mondott egy meghatározást arról, hogy kik az ő földi családja. Kik alkotják az ő egyházát. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 21. verse. Akik Isten beszédét hallgatják, de rögtön hozzátette, és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Ők az én családtagjaim. Ők az én hozzátartozóim ezen a földön. Kedves testvérem, megkérdezem, Isten egyházához tartozónak valljuk magunkat? Akkor megfelelünk ennek a mércének, hogy Isten beszédét hallja és megtartja. Akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Hiába valljuk elméletben a hitvallás X pontját, ha nem tartjuk meg. A Krisztus egyházához csak azok tartoznak, akik Isten beszédét hallgatják és meg is tartják. Nem ér semmit, hogy a hitvallásunk rendben van, ha a gyakorlatban pontosan az ellenkezőjét cselekedjük X ponton. És akkor szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az Isten beszédét megtartani. Még ezt is egy kicsit boncolgassuk. Mert olyan végtelenül egyszerű ez a mondat, és olyan nagyot ígér ezzel az egyszerű feltétellel, hogy nekünk, hogy így mondjam, egész életünkben hallani kell ezt, hogy aki megtartja az Isten beszédét, nem lát halált soha örökké. És nagyon mélyen meg kell értenünk, és nagyon a szívünkbe kell, hogy vésődjék, hogy mit jelent az Isten beszédét megtartani. Azt kell mondanom, kettőt. És egyik a másikból következik. Kettőszorosan összefügg. Jézus beszélt arról, hogy először is azt jelenti, hogy megtartani az elménkben és a szívünkben, és a szívünkben forgatni. Nagyon elgondolkoztatott a közelmúltban az az ige, János evangéliuma 5. fejezetének a 38. verse, amikor Jézus azt mondta a korabeli farizeusoknak és írástudóknak, és az Isten beszéde sincs maradandóan bennetek. Most akkor tegyük csak magunkat erre a mérlegre. Az Isten beszédét, akik itt vagyunk, mindnyájan rendszeresen olvassuk, hallgatjuk. De elértük azt, hogy az Isten beszéde maradandóan van bennünk. Ez egy nagyon nagy különbség. Idézném a 119. Zsoltár 11. versét is. Ez is olyan egyszerű. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit rejt az ember a szívébe? Ugye, mert ez egy hasonlat, mintha egy kincset elrejtene az ember. Ugye a kincset rejti el az ember. Ha az Isten beszédében én kincset találtam, akkor a megtartás első fokon azt jelenti, hogy a szívembe rejtem. A megértés nyomán mélyen bevésem az emlékezetembe, és a szívembe forgatom, és ott tartom, és szemem előtt tartom azokat a bibliai igéket. Azt mondja a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének a 16. verse, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mintha azt mondaná, hogy lakjon bennetek. Értjük, milyen különbség az, ha a Bibliánkban van, meg az, ha prédikációban halljuk, és ha lakik bennünk. Figyeljük meg ezeket a kifejezéseket. Isten igéje maradandóan legyen bennünk. A szívünkbe rejtsük. Lakjon bennünk. Ez egészen más, mint csupán hallgatni. És azt mondani szép. És azt mondani, hogy igaz. És azt mondani, hogy egyetértek vele. Ez mind megtörténik. Még gyönyörködhetem is benne. Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy Isten így jellemezte a prófétának azokat a júdabelieket, akiknek ő prédikált. Ezt mondja, hallgatják a te beszédedet, eljönnek hozzád, abban nincs hiba. Még olyan is vagy nekik, mint valami szerelmeskedő ének, mint valami szép hangú hegedű. Megkérdezem, a szép hangú hegedűt szívesen hallgatja az ember, füle élvezi? Még élvezhetem is az ige hirdetést. Nem csak az elmém azt mondja, hogy igaz, úgy van, még esztétikai gyönyörűséget is találhatok benne, még a szívem húrjait is megrezegtetheti. És még mindig nem biztos, hogy cselekszem, mert azt mondta az Úr, hallgatják a te beszédedet, de nem cselekszik. Megmaradnak annál, hogy gyönyörködnek benne, hogy élvezik, de nem cselekszik. Tehát látjuk, első fokon az Isten beszédét megtartani azt jelenti, hogy én ne úgy vegyem azt, mint emberek beszédét, hanem azzal a mély tisztelettel, azzal a komolysággal, hogy ez egyszer Istennek a beszéde, mely az ő szájából származik, kettő, amely lélek és élet, amely a halálnak az ellenszere, ezért én a szívembe rejtem, hogy ne vétkezzem ellene, ezért én a szívemben forgatom, ezért mindig a szemem előtt tartom, ezért maradandóan kell, hogy az Isten beszéde bennem legyen. És a második fok pedig az, hogy cselekedjük. Hogy a cselekedeteinkben ez az ige testet ölt. És megkérdezem, hogy összefügg a kettő egymással? Hát akiben az Isten igéje maradandóan van, az az ember, az, aki mindig szem előtt tartja, az képtelen vétkezni. Az, amikor jön a kísértésnek az alkalma, akkor hirtelen agyába villan, úgy, mint ahogyan a József mondta, hát én hogyan vétkezhetnék az Istennel, én hogyan követhetném el ezt a gonoszságot? Ha maradandóan van bennünk az Isten igéje, ha mindig a szemünk előtt van, ha teljesen meggyőzte az elménket, a szívünket, ha mind a kincset rejtettük magunkba, akkor ez pajzs lesz, akkor ez védelem lesz a bűn ellen. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy most már akkor mi magunk szembesülünk azzal, hogy most mi azok között tartunk, akik biztos, hogy átmentünk az életből a halálra, akik nem csak halljuk az Isten beszédét, hanem megtartjuk, akik az Isten egyházához tartozunk valóban, akik hallgatják és megcselekszik Istennek a beszédét. Akkor itt elgondolkozhatunk, hogy mi múlik ez, még mindig firtassuk, hogy mi múlik az, hogy megtartjuk-e Isten beszédét. Ugye mindnyájan emlékszünk a magvetőnek a példázatára. A magvetőnek a példázatában Jézus elmondta, hogy kiknek az életében tudja a maga életadó teremtő hatalmát kifejteni, és kiknek az életében nem tudja. Ugye az első feltételezem, hogy nem a mi esetünk, az útfélre esett mag. Mert ugye azt úgy magyarázta Jézus a példázatot, hogy az a kitaposott, kemény, útféli talaj, abba be se tud hatolni a mag, csak ott marad a felszínén, aztán jönnek a madarak és elkaptossák. Aki megérti az Isten beszédét, aki élvezi az Isten beszédét, az nem tartozik ide. Nem lehet azt mondani, hogy fel se fogta, hogy miről van szó. Nem lehet azt mondani, hogy be se hatolt az elméjébe, meg se szólította az üzenet, amely az Isten beszédében van. De Jézus még tovább folytatta, aztán beszélt olyanokról, akikről a köves talajhoz hasonlított, ami, aminek a gyökérzete elkezd fejlődni, tehát kezd a gyökérzet kifejlődni, de megreked, mert a köves rétegen a gyökér hajszálerek nem tudnak átmenni, a köves talaj megfogja a gyökér fejlődést. És mit jelent a köves talaj? Az önzésnek a páncélját. Ez az, amikor az ember meg is értette az igét, még gyönyörködhet is az igében, de ellenáll neki, mikor az énjét érinti. Amikor az önzését megítéli, akkor ellenáll neki. Mintha köves talajba ütközne a szívében az ige, nem tud a gyökér tovább fejlődni, nem tud maradandóan beleépülni az Isten igéje az életébe, mert amikor valamiben megítéli, akkor ellenáll neki, akkor mint a kő nem engedi tovább a gyökérzetet, ő sem engedi tovább, hogy elhasson egészen az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és tényleg megítélje az ő gondolatait és szívének indulatait. Egy ponton megállítja az igének a hatását. És aztán Jézus beszélt olyanokról is, ahol pedig az élet gondjai közben, vagy tövisek közé esik és megfojtják, amikor eltereli az ember figyelmét, az élet gondjai, az élet adta lehetőségek, és ugyan örömmel fogadja hirtelen az ígét, de aztán ezek a dolgok lefoglalják a figyelmét, lefoglalják az idejét, és nem tudja az ige kifejteni a hatását. És én szeretném tőletek megkérdezni, testvéreim, hogy most ebbe a tükörbe nézve mi hol tartunk. Van-e a mi életünkben ellenállás az igének, mikor tényleg úgy jól az elevenünkre tapint, és akkor nem engedjük tovább. És Isten a szabad választást mindig tiszteletben tartja. Akkor nincsen tovább, akkor ott megáll a dolog. Tehát ellenállunk, megkeményítjük ott a szívünket, pedig megértettük, pedig tudjuk, hogy igaz, pedig valljuk, hogy igaz. Vagy pedig nem szeretnénk mi elfordulni, mi nagyon szeretjük az Istent, nagyon élvezzük az igéjét, de engedjük, hogy az időnket és a figyelmünket annyira lefoglalják az élet gondjai és a világ adta lehetőségek, hogy az Isten igének csak egy ilyen icike-picike kis hely marad. És ez kevés. Megfojtják ezek a mindenféle gazok és gyomnövények, és nem tud eljutni a gyümölcsözésig, nem tud eljutni bennünk a cselekvésig az Istennek az igéje. Egy nagyon találó részletet olvastam Spurgeonnél, aki azt írja, hogy igehirdetőknek írja, de valóban minden keresztényre igaz. Azt mondja, olyan legyen nektek az Isten igéje, mint a varrónőnek a varrótű, mint az iparosnak a szerszáma. Azt mondja, olyan, még a véretek is biblikus legyen, és csak ez jöjjön ki belőletek mindig. Annyira az Isten igéje átjárjon benneteket, annyira maradandóan legyen bennetek. És kedves keresztelendő testvére, most téged személy szerint is szeretnélek megszólítani, de az egész gyülekezetet is, hogy az ige azt mondja, hogy féljünk a bűntől, mint a haláltól. Szóval ne a haláltól féljünk, ettől a fizikai, de a bűntől féljünk. És vegyük komolyan azt, hogy ettől a halálos vírustól az Isten igéje tud megmenteni. És az Isten igéjét együk és igyük, ezt is mondta Jézus. Szóval épüljön be a sejtjeinkbe, lakjon bennünk, rejtsük a szívünkbe, mint a kincset, legyen maradandóan velünk. És a két dolog tehet tönkre bennünket, az egyik a felszínes viszonyulás az igéhez, a másik pedig az, még nem is viszonyulunk felszínesen, de a cselekvésnél elakadunk. És én szívemből kívánom, hogy legyen az életedre az érigéje ez, hogy aki hallja, megtartja az én beszédemet. Aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. És ennél nagyobb ígéret nem létezik. Hiszen ha belegondolunk, olyan hiába való életünk, ha itt leélünk 70-80 évet, és végül a végítéletkor a kétségbejtő szembesülés vár minket, és az örökre szóló elveszés. Ugye a mi Bibliánk nagyon tévesen fordítja így, amit Jézus sokszor mondott a kárhozatról, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Az eredeti szövegben az van sírás és fogvacogás. És értjük, mi ez? Kétségbeesett sírás és félelem. Borzasztó lehet ez a szembesülés? Kétségbeesett sírás és félelem. Különösen azoknak, akik még ott is volt az ige mellett, még értette is, még meg is szólította, még gyönyörködött is benne. De nem jutott a dolog addig, hogy megtartjuk. Nem jutott addig, hogy teljesen még a vérünk is biblikussá válik, és hogy ebből következően meg is cselekedjük. Mert ha ennyire átjár, ennyire maradandóan épül belénk az Isten igéje, akkor már biztos, hogy cselekedni fogjuk, akkor a cselekvés nem fog elmaradni, akkor ekkora ellentmondásra nem vagyunk képesek, hogy meg se cselekedjük. Természetesen mindebben a Szentlélek és a Krisztus áldozata működik, mert hiszen az Isten igéje nem tudna így megszólítani Szentlélek nélkül, és egyáltalán az Isten felé fordulni nem tudnánk a Krisztus áldozata nélkül, és a Krisztusnak az állandó közben járó munkája nélkül, aki azt mondja, hogy még én ezt a fát ápolom, még megtrágyázom, még megkapálom. Ki tudja, milyen kegyelmi eszközöket rendel Krisztus, ami számunkra adott esetben azt, hogy most halljad ezt meg ezt az igehirdetést, vagy olvasd ezt meg ezt, és a szólítson meg téged. De hát a Krisztus szüntelen figyel ránk, és szüntelen munkálkodik azért, hogy ha egyszer már az Isten igéje meg tudod szólítani, akkor nehogy elakadjunk, ami a legrosszabb eset, hogy tudtuk, hallottuk, megértettük, de nem cselekedtük. Ő mindent elkövet, mint közben járunk, és a Szentlélek által teremtő erővé teszi az ő igéjét bennünk, hogy végül mi az igének a cselekvőivé legyünk. Kedves gyülekezet, én mindannyiunknak kívánom azt, hogy ezt a szemléletet tanuljuk meg az igéből, hogy nem a természetes haláltól és nem az erőszakos haláltól kell a legjobban félni, hanem a bűnnek a vírusától, a halált okozó bűntől, és ezért azt az ellenszert, azt, ami meg tud óvni ettől, azt nagyon-nagyon meg kell becsülnünk. Azt igazán tartsuk meg a mi szívünkben is, és aztán a mi cselekedeteinkben is. Amen.
Énekeljük el közösen a 73-as ének elsőtől ötödik versét. 73-as ének elsőtől ötödik versét énekeljük el. akik akarják és tehetik, azokkal térdeinket meghajtva imádkozunk, a többieket megkérem, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük azt, hogy Krisztus eljött erre a földre, hogy elküldted nékünk, és Urunk, vésd ma a szívünkbe ezt az egyszerű mondatot, aki hallja, megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Édesatyánk, add, hogy megnyíljon az értelmünk, és megértsük azt, hogy a te beszédedet sokkal jobban meg kell becsülnünk, mint eddig tettük. Add, hogy érezzük a vihar szelét, amely közeledik, sőt, valóban az első érintéseit érezzük, és tudjuk, hogy senki sem tud megmaradni ebben a viharban, csak az, aki hallja és hiszi, aki hallja és megcselekszi a te beszédedet. Urunk, ha belegondolunk abba, hogy mi mindenről tudjuk, hogy a te beszéded mit mond, de nem úgy élünk, de nem úgy cselekedjük, akkor kicsit megriadunk, hogy mi sem sorolhatjuk magunkat egyértelműen azok közé, akik megtartják a te beszédedet. Urunk, segíts kérünk arra, hogy fölbuzduljon a szívünk arra, hogy naponta ne csak felszínesen belelapozzunk, vagy elolvassunk egy-egy igét, hanem valóban kutassuk a te igédet azzal az imádsággal, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Add, hogy ne nyugodjunk, amíg nem laknak bennünk a te igéid, amíg nem épülnek be szinte a sejtjeinkbe, és amíg nem szólalnak meg ezek a maguktól is, és nincsenek a szemünk előtt mindig, amikor a bűnnek a fertőzése ott van, amikor kísért bennünket a gonosz. Szerető mennyei atyánk, kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat, és attól, hogy az egész életszemléletünk ez szerint az ige szerint alakuljon, hogy ne a haláltól féljünk, hanem a bűntől féljünk. Tartsunk tőle, mint a haláltól, és nagyon megbecsüljük azt, ami ellenszere ennek. És adorunk, hogy mindig a te szent lelkedért is könyörögjünk, hogy soha ne legyen üres a mi Biblia olvasásunk, vagy ige hallgatásunk, hanem a te szent lelked azt öntözze, azt megtermékenyítse a mi szívünkbe. És meglássuk a te igédben Krisztust, a Krisztusról, a megváltóról szóló hatalmas igéket és bizonyságtételt. Kérünk, hallgasd meg imánkat, és hadd könyörögjünk különösen a mi keresztelendő testvérünkért. Add, hogy áldás legyen az az alkalom, valódi mennyben is megkötött szövetségkötés legyen, és segítsd őt, Urunk, hogy mind jobban kibontakozzon előtte, hogy mire hívtad előt, és add, hogy mint eddig is, ezután is örömet találjon abban, hogy a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, hogy láthassa életek megújulását, mint ahogy az övé is megújult a te igéd által. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat, és áldj meg minket is, hogy szeretettel fogadjuk őt, javára, áldására legyünk testvéri kapcsolatainkban. Jézus nevéért kérünk, maradj mindannyiunkkal. Amen.
Záróénekként énekeljük közösen a 334-es számú ének minden versét. Tehát a 334-es közös énekünk minden versét énekeljük.